Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
Kétféle ember létezik ma Magyarországon, az, aki már nyugdíjba ment, illetve az, aki nyugdíjba fog menni. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Nem véletlenül kezdtem ezzel a műsort, hisz ma egy egész órán át lehetőségük van arra, hogy nyugdíj ügyeikkel kapcsolatban feltegyék kérdéseiket szakértő vendégemnek. Nem is kell más tenniük, mint telefonálni vagy SMS-t küldeni. A jól ismert telefonszámokon tehetik meg tehát 061-2407-953, illetve 2406-953. Már is kezdünk. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. És itt is ül vár velem a stúdióban dr. Farkas András, a nyugdíjguru. Köszönöm, hogy eljött.
Kezdj csokolom, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Tényleg most telefonáljanak, mert aztán várhatnak egy hónapot, mert mi már megbeszéltük a május 8-ai következő időpontot, de addig is érdemes lesz most kérdezni. Mi megbeszéltünk egy témát, de most nem fogunk erről beszélni, mert már két hallgató vár ránk. Már is az első hallgató itt van velünk. Halló! Halló!
A másodiknak mondták, hogy második
jó,
leszek.
Jó, akkor látja, az utolsóból lett az első. Jó napot kívánok.
Azért nem mertem megszólalni, mert mondtam, azt mondták, második leszek.
Rutinos, jó, nagyon jó, köszönjük. De most akkor őné a pálya, parancsolja.
Jó napot kívánok, Furákné Mór Mária vagyok, és az özvegyi nyugdíjjal kapcsolatban szeretnék érdeklődni.
Igen.
Hát 89-ben özvegy lettem 45 évesen.
Ajaj.
Hát elég rég volt, és egy évig kaptam az özvegyi nyugdíjat, de sajnos férhez mentem, 51 évesen.
Nem sajnos az.
Hát sajnos, mert nem jól sikerült, mert 10 év múlva elváltam, és azt szeretném megtudni öntől, hogy jár-e nekem ezek után özvegyi nyugdíj, mert hallottam olyat, hogy aki elvált, kapja újra.
Hát ennek csak abban az esetben, hogyha egyébként jogosult lenne özvegyi nyugdíjra. Na most, hogyha ön 1989-ben hunyt el a előző férje,
igen,
akkor az azt jelenti, hogy 1999-ig teljesülni kellett volna három valamelyik dologból egynek legalább, ami azt jelenti, hogy 1999-ig be kellett volna, hogy töltse az akkor érvényes nyugdíjkorhatárát, amit...
Azt betöltöttem.
1999-ig biztos nem töltötte be.
Ja, 99-ig
hát addig biztos nem töltötte be.
Igen, igen.
Aztán a másik, ami ilyen úgynevezett özvegyi nyugdíj feléledési jogcím, az az, hogyha megváltozott munkaképességűvé válik az özvegy, úgy, hogy legfeljebb 50%-os az egészségi állapota, reméljük erről nincs szó az ön esetében. És a harmadik ok meg az lehet, hogyha az elhunyt férj jogán árvaellátásra jogosult gyerekeket nevelt volna, ha egészségesek, akkor kettőt, ha fogyatékkal élő, akkor egy gyermek esetében járhat újra ez a feléledés, de nem tudom, hogy vannak-e gyerekek az előző férjétől,
mert
akkor viszont sajnos nem fog feléledni az özvegyi nyugdíja.
Akkor sajnos ez nekem nem jár már soha.
Hát sajnos már nem.
Nagyon szépen köszönöm.
Kérem szépen.
Mi is köszönjük a hívását, viszont hallásra, és már is itt van velünk a következő hallgató. Halló!
Jó, Jó napot kívánok, Urányi László vagyok. Én is azt az infót kaptam, hogy második vagyok.
De most már második, tényleg.
Igen, na, megtaláltam a helyem. Üdvözlöm önöket és a hallgatókat, mint mondtam, Urányi László vagyok. Három kérdésem lenne. Egy, én csebe jelentéssel dolgozok. Régen voltak ilyen számok, hogy kötelezően x évet kell dolgozni, hogy beszámítson a magyar nyugdíjba. Az Urányi híradóban most már össze-vissza beszél mindenki. Ebben szeretnék érdeklődni, hogy...
Akkor először egyenként válaszolnék, jó? Tehát maradjunk ennél a kérdésnél. Ugye Csehország is az Unió tagja, vagyis az Európai Unió vonatkozó koordinációs rendeletei alapján kell majd a nyugdíjat meghatározni. Ennek az a lényege, hogy bármelyik uniós országban is dolgozik valaki, az összes uniós országban szerzett biztosítási időket egybe számítják, amikor a nyugdíjjogosultságot vizsgálják. Tehát ilyenkor az a Csehországban szerzett szolgálati idő is beszámít a magyarba, és a cseh nyugdíjához meg beszámít a Magyarországon szerzett szolgálati idő, amikor a nyugdíjjogosultság megítéléséről van szó. Maga a nyugdíj összegének a kiszámítására meg kétféle módszert kell ilyenkor alkalmazni. Az egyik szerint megnézik, mondjuk ha a magyar nyugdíjról beszélünk, akkor a magyar nyugdíjhatóság meg fogja vizsgálni, hogyha az összes szolgálati idejét itt Magyarországon szerezte volna, akkor milyen elméleti nyugdíjat tudnának megállapítani, és ezen elméleti nyugdíjnak egy olyan arányú részét veszik, ahogyan a cseh szolgálati idő aránylik az pontosabban ahogyan a magyar szolgálati idő aránylik az összes szolgálati idejéhez, tehát a magyar cseh szolgálati idő az összesen, és ezt a részarányos nyugdíjat, vagy proráta nyugdíjat számítják ki egyszer. Utána megnézik, hogyha van önnek Magyarországon legalább 15 év szolgálati ideje, biztos lesz addigra annyi, akkor már az önálló magyar nyugdíj jogosultsága is megáll, tehát ilyenkor kiszámítják azt is, hogyha csak a magyar jogszabályokat nézzük, és csak a Magyarországon szerzett szolgálati időt és kereseteket, akkor mennyi lenne a nyugdíja. Ez az úgynevezett nemzeti jogosultság szerinti megállapítás, és akkor a magyar nyugdíját azt a kettő közül a magasabb összegűben fogják megállapítani, tehát vagy a proráta nyugdíjat kapja, hogyha annak nagyobb az összege, vagy az önálló nemzeti jogosultság alapján járó nyugdíjat kapja. Ez a magyar rész, és a csehek hót pontosan ugyanezt fogják végrehajtani a cseh szempontból, tehát Csehországtól is és Magyarországtól is jogosult lesz valamilyen nyugdíjra. Na most, ha nem dolgozott legalább egy évet Csehországban, tehát 12 hónapnyi biztosítási időtartamot ott nem szerzett, akkor a csehek szintén kiszámolnak egy nyugdíjat, de csak a proráta nyugdíjat, mert ott ugye akkor nincsen semmilyen egyébre lehetőség. Tehát nem veszik el egyetlen nap se, ez a dolog lényege.
Jó, nagyon szépen köszönöm. Kérem. A másik, a párommal lenne kapcsolatban, 56-os decemberi születésű Ratkó gyerek, és vezetőbeosztású köztisztviselő. Most az ügyben érdeklődnék, hogy egyszer, hogy állítólag eltörölték a nyugdíjplafon, csak azt nem tudom, hogy ez most csak a parlamenti képviselőkre vonatkozik, vagy mindenkire.
Mi az, hogy nyugdíjplafon, tisztázzuk? Ha arra gondol, hogy mekkora kereset után kell fizetni a nyugdíjjárulékot, ez járulékplafon, vagy a maximálisan figyelembe vehető kereseti összeg, ami után járulékot kell fizetni, az valóban eltörölték, az most már több évvel ezelőtt. De ha arra gondol, hogy a nyugdíj korhatárral történt-e valami, azzal nem történt semmi, 64 és fél év a 56-ban születetteknek a nyugdíj korhatára.
Nem. Az, hogy volt egy limit, hogy ami, mit tudom, teljesen mindegy, mennyit keresett, a megállapított nyugdíja fölé, a limit fölé nem mehetett.
Nincs ilyen szabály. Nincsen. És nem is volt ilyen. Mondom, a járulékplafon volt Magyarországon, de az azt mondta, hogy ha valaki egy bizonyos éves kereseti szint fölött kapott pénzt, akkor nem kellett az összes utánjárulékot fizetni, nyugdíjjárulékot fizetni, csak egy meghatározott hányada után, de ez már nincsen. Most az összes kereset, tehát a teljes bruttó összeg után kell nyugdíjjárulékot fizetni a magánszemélynek. Ezért cserébe természetesen magasabb lesz majd az átlagkereset, ami beszámít a nyugdíj megállapítása során. De olyan nincsen, hogy valaki Magyarországon nyugdíj maximumot kell, hogy figyelembe vegyen. Nincsen nyugdíj maximum Magyarországon.
Akkor félreértettük. És akkor ezzel kapcsolatban még egy kérdésem lenne, hogy ugye pont itt a Klubrádióban volt arról szó, hogy bizonyos korosztály, aztán és pont a párom is benne van, hogy egy kicsit tovább tudna dolgozni, akkor a mostani szorzók miatt majd elméletileg jobb nyugdíjat számolnának neki.
Ez Pontosan így van, tehát, de az más kérdés, hogy a közszférában nem biztos, hogy engedik őt tovább dolgozni.
Igen, igen.
Ha kap előzetes kormányzati jóváhagyást, tehát ezt meg kell kérni a munkáltatónak, igen, fenntartónak a kormányzati jóváhagyást, ha ezt megkapja és dolgozik tovább, akkor érvényesülhet ez a szabály, sőt duplán is jól járhat, mert egyrészt, ha valaki betölti a nyugdíjkorhatárát és nem igényli a nyugdíját, de van legalább 20 év szolgálati ideje, és tovább dolgozik, akkor minden egyes plusz 30 napnyi szolgálati idő után 0,5%-kal emelkedik a nyugdíj összege. Ez az első előny. A második előny az, amit tetszett említeni, hogy hogy a nemzetgazdasági átlagbér ilyen szépen emelkedik minden évben, így a valorizációs szorzók is nagy mértékben emelkednek, átlagosan több mint 10%-kal az utóbbi években. Így, ha mondjuk jövőre igényli valaki a nyugdíját, már jobb nyugdíjat fog kapni, mint aki idén igényli. Aki meg idén igényli, az meg jobb nyugdíjat fog kapni, mint aki tavaly igényelte, és így tovább. Tehát aki mondjuk 2021-ben, 2022-ben igényli, ha marad így a nemzetgazdasági átlagbérünk, ugye annak a fejlődése, akkor egyre jobbak lesznek a valorizációs szorzók, tehát emiatt is megéri egyre hosszabb ideig dolgozni.
Jó, nagyon szépen köszönöm. Kérem az információt.
Mi is köszönjük a hívását, szép napot, viszont hallásra.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Dr. Farkas András a nyugdíjgurú ül itt a stúdióban egészen a műsor végéig, és ha ő itt van, nyugdíjjal kapcsolatos kérdéseikre egészen biztos, hogy nagyon korrekt és komoly választ kapnak. Nem is kell más tenniük, mint hívni bennünket, vagy SMS-t küldeni 061-24-07-95-3, illetve 061-24-06-95-3. SMS-eiket is várjuk, amelyek folyamatosan érkeznek, azokat pedig küldjék el a 0630-30-30-95-3-as számra, de már is itt van velünk a következő hallgató, aki megfogadta a tanácsunkat és betelefonált. Halló! Halló, halló! Úgy látszik, ma nem halljuk egymást jól a hallgatókkal. Halló!
Halló, szép, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Én Elődné vagyok, és a következő kérdésem lenne, amikor fiatal voltam gimnazista, akkor dolgoztam, mint gyerekfelügyelő a SZOT nevezetű, tehát a szakszervezetek országos tanácsánál, és nekem erről, hát már évek óta próbálom megszerezni a papírokat, de azt se tudják, hogy mi ennek az, hol tudnám ezt megtalálni. És azért kérdezem, hogy esetleg önök meg tudnának nekem valami helyet, vagy címet, vagy telefonszámot adni, ahol utána tudnék érdeklődni, mert azért ez nekem 4 hónap volt, és ugye most már nyugdíjas vagyok ugyan, de mivel tudom, hogy lehet újra kérni, hogyha valamit még talál az ember, szeretném megtudni esetleg, hogy a SZOT után hol lehetne utána érdeklődni, hogy nekem ez a 4 hónapon meg lenne.
Hát ez egy olyan kérdés, amire így kapásban nem tudok válaszolni. Ugye az a szabály, hogy ha önnek nincs erről semmilyen okirata birtokában a nyári munkákról, tehát valami szerződés, fizetési bizonylat, kifizetési bizonylat, adóbevallási ív, valami.
40 évvel ezelőtt.
Értem. Akkor nagyjából reménytelen egyébként fölkutatni, de elvileg a szakszervezetek országos tanácsa az nem jogi, vagy jogi tud nélkül szűnt meg. Itt ül mellettem egy igazi szakszervezeti szakértő hölgy.
Én fölhívtam, és széttették a karjukat.
Igen. Hát ha nincs az ő archívumokban, 40 évvel ezelőtt nem tudom ők milyen, különösen nyári munkáról mit vezettek. Nyilvánvalóan a társadalombiztosítás nyilvántartásában nincs erre adat, hiszen az önnyugdíját enélkül állapították meg. De ilyenkor mondom, azt mondja a jogszabály, hogy vagy a akkori foglalkoztató eredeti nyilvántartása alapján, ezt ugye nem tudjuk, hogy van-e, meg hogy hol van, vagy pedig a eredeti foglalkoztató jogutódjának a nyilvántartása alapján, az meg ugye nincsen. Akkor az utolsó remény, hogy esetleg megpróbálhatja, hogyha a NAV ügyfélszolgálatán, nem hiszem, hogy nagy kitörő örömmel fogják fogadni ezt a kérést, de megpróbálhatja, hogy hát ha az adott évről a NAV archívumában találnak olyan adó- és járulékbevallási lapot, amiből azonosítható az ön akkori munkavégzése. De ennek a esélyét nem teszem túlságosan magasra.
Igen, mert mondták, hogyha valaki két ember esetleg tudja igazolni, ugye a szokásos történet még mellette, de hát nincs.
Hát 40 év után ez már, és azzal nagyon nincs kint a vízből, mert a tanú bizonyítás az kizárólag magára a biztosítási időtartamra vonatkozhat, a tanúk nem nyilatkozhatnak arról, hogy ön mennyit keresett, és akkor itt már is a sokat nem nyertünk az ügyen. Sajnos ez nagyon-nagyon régi ügy, és ezt nem véletlen egyébként, hogy mostanában az adategyeztetésről annyit beszélünk, és olyan sok adategyeztetés zajlik az országban, mert ez még a nyugdíjba vonulás előtt kell ezeket tisztázni, amennyire csak lehet.
Próbáltam.
Hát nem sajnos van, ami nem megy, hogyha nincs okirati nyom, és nem lehet föllelni semmilyen archívumba, ugye a bemondásra ezt nem lehet elfogadni, és a tanúbizonyítás is csak a magára az időtartamra vonatkozhat, de ahhoz is két olyan tanút kell találni, aki együtt dolgozott önnel, és lehetőleg olyan két tanút, akinek meg el is ismerték ugyanezt az időszakot, amikor önnel együtt dolgozott.
Értem.
Ha talál ilyet, akkor elvileg.
Nincs.
Tehát az esély nem nulla, de,
közelít,
de nagyon közelít hozzá.
Kezdjük csak a... Nagyon szépen köszönöm, és további szép napot önöknek.
Köszönjük, viszont kívánjuk, viszont hallásra, és folyamatosan szólítom a hallgatókat, de úgy tűnik, minden második nem sikerül, most próbálkozzunk. Halló!
Halló!
Jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok! Fekete Mihályné vagyok, én vagyok a vonalban?
Igen.
Köszönöm szépen. Tisztelt Farkas úrhoz van a kérdésem. Én 2016-11-28 óta vagyok nyugellátású, rendes öregségi nyugdíjban vagyok. Méltányossági nyugdíjemelés történő kérelmet nyújtottam be, mert 48.910 forint a nyugdíj, volt a nyugdíjam. Uh-huh. Ez nagyon kevés. És ehhez nyújtottam be tavaly lehetőséghez, mértem kérelmet. Időközben a férjem, de október 25-én elhunyt.
Na, őszinte részvétem.
Köszönöm szépen, és... Most ugye az ő a nyugdíjának a 60%-át kapom.
Igen.
Az én nyugdíjammal együtt, és így a kettőnk nyugdíj, amit kapok együttesen, a 130.250. Ebben az esetben azt kérdezném, hogy érdemes-e nekem, vagy lehet-e beküldeni még egy nyilatkozatot, hogy öregségi saját nyugdíjamat emeljék meg egy kicsit.
Ugye ez az állapot, hogy ön a elhunyt férje nyugdíjának a 60%-át kapja, ez egy évig tart a férje halálának az időpontjától. Igen. Azt követően pedig átáll a 30%-os nyugdíjmértékre, és akkor már, ha 30%-ot adjuk össze az ön mostani nyugdíjához, akkor feltehetően mindenképpen próbálja meg beadni. Ugye a szabály az, hogy 85.000 forintot nem haladhat meg ez az általános érték. Az annak a nyugdíja és az összes többi rendszeres pénzellátása, aki méltányosságból valamelyik verziót kéri. Ugye lehet a méltányossági nyugdíj emelésről szó, ezt 3 évente egyszer adhatja be, tehát hogyha tavaly már ilyet beadott, akkor azt nem...
Beadtam, de nem kaptam rá semmit, mert visszaküldték, hogy töltsem ki ezeket a kérelmeket.
Ja, és nem adta be,
időközben, nem adtam be, mert időközben nagyon el voltam foglalva, hogy a betegségemmel,
és
nem
értem,
adtam be.
Értem. Akkor beadhatja, még ha egy kicsit több is, mint 85.000 forint, próbálja meg megindokolni, nem biz, vannak kivételes méltányossági esetek, de ahhoz általában a mindennapi életvitelt rendkívül megnehezítő körülményekről kell beszámolni, ami a mostani nyugdíj összege mellett nem fog átmenni.
Miért olyan sok?
A 135, persze, hogy sok. Mármint ahhoz sok, hogy...
150.
Értem, de ahhoz mondom, hogy a 85.000 forintos határhoz sok. A másik, amit kérhet, az szintén ilyen határokhoz van kötve, az úgynevezett egyszeri segély, azt évente egyszer lehet kérni, de az az igazság, hogy ezek nagyon kicsi összegek, tehát a egyszeri segély az pár ezer, pár tízezer forint maximum, ugye ez a minimális nyugdíjérték százalékos mértékében van meghatározva a rászorultság fokától, meg a méltányosságból, a méltányolhatóság fokától függően, és hát tudjuk, hogy ez 28.500 forint valamilyen százalékaiban határozzák meg, azt hiszem a minimum a mondjuk 7.500 forint a nyugdíj emelésnek, és 15.000 forint az egyszeri nyugdíj segélynek. Egy picit lehet magasabb összeg, hogyha nagyobb a méltányolhatósági fok. De mondom, az ön esetében addig ne adja be, amíg nem látja, hogy a 30%-os özvegyi nyugdíja mennyi lesz a nyugdíj összege. Mert mondom, ilyen 85-90.000 forint fölötti ellátásoknál viszonylag reménytelen benyújtani. Meg fogják utasítani.
Hát, igen, mert most per pillanat ugye kiszámolták a férjemnek, a 60% az 80.015 forint. Aha. Tehát annak a 30%-a nagyon kevés lesz. És még ha hozzá is megy az én 40-emhez,
tehát... Akkor azonnal, tehát amint megszűnt a mostani ideiglenes özvegyi nyugdíja, és átáll a özvegyi nyugdíj feléledésével a kisebb összegre, abban a pillanatban adja be a méltányosági kérelmét.
Igen, jó. Köszönöm köszönöm szépen.
Mi is köszönjük, viszont hallásra. SMS-t fogok felolvasni, csak az öregségi nyugdíj utáni szorzó emelkedik tovább dolgozással, kérdezi a hallgató, annyit ír még. Ha a nők 40 év utáni nyugdíjat nem veszi igénybe valaki, de 43 év jogviszonyt szerzett, az semmiben nem jelent előnyt, ha tovább dolgozik. És annyit ír még, hogy 57-es évjáratú vagyok, tehát ő 65 évesen.
65, ó,
milyen. Ezt már megtanultam. Milyen.
65 éves a nyugdíjkorhatára. Maga ez a 0,5%-os nyugdíjnövelés, az kizárólag a nyugdíjkorhatár betöltése után további munkavégzés esetén érvényes.
Volt,
a nők, nem, most is érvényes. Igen. Tehát, hogyha valaki betölti, gyorsan összefoglalom a szabályt, ha valaki betölti a nyugdíjkorhatárát, és van legalább 20 év szolgálati ideje, és nem akarja most igényelni a nyugdíját, elhalasztja a nyugdíjigénylést, és dolgozik tovább, akkor minden 30 nap után, amit munkával szerez plusz szolgálati időt, minden 30 nap után 0,5%-nyi nyugdíj növelésre jogosul. Aha. Ez ténylegesen a kiszámított nyugdíj összegét 0,5%-okkal növeli, tehát egy év alatt 6%, két év alatt 12%. Ha mondjuk valaki a nyugdíjkorhatár után még 3 évig dolgozik, és csak utána igényli a nyugdíját, akkor 18%-os nyugdíjnövelésre lesz jogosult. Ez kizárólag a nyugdíjkorhatár betöltése után érvényes. Ha valaki a nők kedvezményes nyugdíjára jogosult lenne, de nem igényli, azzal semmi gond nincs, hiszen hogy gyűjti tovább a szolgálati idejét, és minden egyes plusz évnyi szolgálati idő után 2%-kal ugrik az ő saját nyugdíjszorzója. Tehát itt ugye a nyugdíjszorzó az, amivel a 1988 óta szerzett keresetekből megállapított nettó számított havi átlagkereset összegét meg kell szorozni, hogy a nyugdíj összegét megkapjuk. Mm-hmm. Ez a nyugdíjszorzó, ez függ attól, hogy egész években mennyi szolgálati időn van. Ha valakinek 40 éve van, akkor az 80%-os a szorzó. Mm-hmm. De ha már 43 éve van, akkor már 86%-os a szorzó, tehát megéri ott is tovább dolgozni, egyáltalán nem kötelező a nyugdíjat igénybe venni.
És ha valaki elmegy 40 évvel és utána tovább dolgozik, akkor
az nagyon kedvező lehet szintén, akkor megállapítják neki a nyugdíját, ez a végleges nyugdíjösszeg, tehát később nem fogják ezt újra megállapítani, de ha mellette dolgozik, akkor tekintettel arra, hogy most nagyon kedvező idén januártól a munkaviszonyban történő továbbfoglalkoztatás, akkor ez azt jelenti, hogy a nők kedvezményes nyugdíjában levő hölgy, ha munkaviszonyban dolgozik tovább, akkor kizárólag 15% esziát kell fizetni a munkabérére, az összes többit nettó az őt illeti, és a munkáltatója is örül, mert neki meg nem kell fizetni szochót, egy fillért se.
Tehát a nyugdíjas mindenki jobban jár.
Mindenki sokkal jobban jár. Sokan, gondolom, a hölgyek közül ezt meg is próbálják
De a nyugdíja nem emelkedik
ettől. A nyugdíj nem emelkedik, mivel a kereset után ilyenkor nem kell fizetni nyugdíjjárulékot, ezért nincs meg az a jogosultság se, hogy megemelik a munka miatt a nyugdíját, de ne felejtsük el, hogy ez mindig nagyon pici összeg volt.
Számoltál 3 és 700 forint között volt
nagyon
jó esetben.
Hát 1 millió forint után, éves 1 millió forint kereset után 500 forint a havi emelés mértéke. Tehát ez nem erre kell játszani, sokkal jobb, hogyha valaki munkaviszonyban a nyugdíj mellett dolgozik, most az nagyon
és
kedvező, ajánlom mindenkinek. Még. És megtakarít.
Tehát azt, amit megnyert. Jó.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Dr. Farkas András a nyugdíjgurú itt, és arra biztattam eddig is a hallgatókat is ezután is, hogy telefonáljanak, vagy küldjenek SMS-t, ha nyugdíjjal kapcsolatos kérdésük akadna. 061-24-07-953, illetve 24-06-953, SMS-eiket pedig a 06-30-30-30-953-as számra várjuk, és azt is ígértem annak a két türelmes hallgatónak, akivel végighallgattattam a híreket, hogy ők következnek, úgyhogy már is az elsőt szólítom. Halló!
Halló!
Jó napot kívánok, uram!
Jó napot kívánok, Gaványi Zoltán vagyok. Én 1955-ben születtem, és ebbe az évben fogok nyugdíjba menni.
Igen.
És hát azt szeretném megkérdezni, hogy általában, hogy célszerű intézni a dolgot, hogy minél hamarabb nyugdíjhoz jusson az ember, illetve hogy valahogy előre ki lehet-e számolni azt, hogy mennyi
az annyi?
Igen.
Hát az nem.
Tehát, ha 55, nem tudom melyik hónapban született, mindenképpen...
Júniusban.
június, mindenképpen várja meg a születésnapját, és vagy a születésnapján, vagy az azt követő napon adja be a nyugdíj igényét, mert előtte úgyse fognak vele foglalkozni.
Tehát pont az, hanyadikán pont az született?
A, hát aznap
adja.
26-án. 26 vagy 27-én adja be. Nem kell már megszüntetni a munkaviszonyt, vagy semmit nem kell megszüntetni hozzá, ami munkavégzéssel kapcsolatos, mert már ez nem feltétele a nyugdíj igénylésnek. Beadja a nyugdíj igénylését, és utána elvileg nem túl hosszú idő alatt, 30 nap a normál ügyintézési határidő, ha van valami gond lenne, akkor 30 nap után megállapítanak nyugdíj előleget, és a még hiányzó vagy tisztázatlan adatokat tisztázzák, tehát általában ezzel nincs gond, megállapítják majd a nyugdíját. Hogy mennyi lesz az összege, ez a világ legérdekesebb kérdése. A magyar nyugdíjrendszer rendkívül nehezen, tehát a magyar nyugdíjrendszerből egy földi halandó nagyon nehezen tudja megállapítani, hogy milyen nyugdíj várható. Ha nagyon kíváncsi előtte, mert a nyugdíj megállapítására nyilván megállapítják, tehát most nem kell sokat várni, mert két hónap múlva kiderül, vagy három hónap múlva, de ha előtte van az ön kezében egy friss hatósági határozat, hatósági bizonyítvány, tehát bármi, amiben benne vannak a, benne van az összes szolgálati ideje és az összes keresete 88 óta, akkor ezen határozat adatait az be tudja vinni, van a, még az ONF, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a régi honlapján talál egy kalkulátort, az a hivatalos nyugdíjkalkulátor, 2019-re már éppen most frissítették, és oda, ha beviszi az adatokat, akkor elég jó közelítéssel megkapja, hogy mennyi nyugdíjra számíthat. Ez egyébként eléri a Magyar Államkincstár honlapjáról is, ott látja majd.
És a munkahelyemen mit kell intéznem?
A munkahelyének az égvilágon semmi köze a nyugdíjához, mindent önnek kell intéznie. A munkahelyén azt kell intéznie, hogy ha nem akar tovább dolgozni nyugdíjasként, mert ehhez joga van, és nyugdíjasként, ha tovább dolgozna a munkaviszonyban, ön a versenyszférában dolgozik, vagy közszférában?
Versenyszférában és egy saját kicsi KFT-n van, ahol gyakorlatilag mindent magamnak kell intézni.
Ja, értem, hát, de a KFT-t nem kell megszüntetni, hogy meg akarja szüntetni?
Nem. Tehát én szeretnék tovább dolgozni.
Akkor összesen annyit kell bejelenteni, a könyvelőjének szóljon, hogy azt jelentse be, hogy ön nyugdíjas lett, ezért a biztosítási jogviszonya, az aktív biztosítási jogviszonya megszűnt, csak ennyit kell bejelenteni, és onnantól...
És ezt a születésnapomra kell
így
akkor
van,
bejelenteni.
Így van, pontosan.
Annak ellenére még nem kaptam meg a...
Nem, az teljesen mindegy, hogy mikor kapja meg, mert a jogosultsága aznaptól fennáll, és majd a nyugdíj igénylő labba, amit le tud tölteni a MÁK honlapjáról, vagy bármelyik kormányablakban is segítenek önnek, tehát a nyugdíj igénylő lapon meg kell jelölni, hogy melyik naptól kéri a nyugdíja folyósítását, és akkor oda beírja, hogy a születésnapját követő naptól igényli, és kész.
Jó? Jó, hát akkor így egyszerűnek tűnik.
Így van.
Tűnik, igen.
Nem, ez nem túl bonyolult.
És az, hogy mit kell beadni, és hova, az, arról valamit tudna mondani?
Hát természetesen a nyugdíj megállapító hatóságnak kell beadni. Ön budapesti lakos?
Budapesti vagyok.
Akkor ez a Fiumei út, ez a 8. kerületi hivatal a nyugdíj megállapító hatóságét Budapesten. Oda kell ezt beadni, nem kell bemenni személyesen, sőt, nem is érdemes, mert olyan tömeg van, hanem vagy be tudja adni az ügyfélkapun, hát hogyha ön KFT-t vezet, akkor van ügyfélkapuja, vagy ott beadja, és nem tudom, hogy mennyire friss határozat van a kezében a szolgálati idejéről, mert hogyha...
Kb. 2-3 évvel ezelőtt.
Akkor kizárólag azokra az időtartamokra vonatkozóan kell a dokumentumokat beszkennelni és mellékelni, ami a határozattal lezárt időszak utánra vonatkozik, tehát az elmúlt 2-3 évre. Gondolom a KFT-vel kapcsolatos azt kell bejelentenie, hogy azóta is tart ez a jogviszonya, illetőleg, hogy mennyi ugye minden évben a könyvelője megcsinálja önnek a kereseti kimutatást, azokat be kell szépen szkennelni mellé, mert az összes többit azt már vizsgálta a nyugdíj megállapító hatóság, arról szól ez a határozat. Magát a határozatot is mellékelheti, meg a határozat számára is hivatkozhat a nyugdíj igényléskor.
Jó, köszönöm szépen. Kérem szépen. Akkor értem.
Mi is köszönjük a hívását, viszont hallás, és van még egy nagyon régen várakozó hallgató. Halló!
Halló!
Jó napot kívánok!
Kedves csokkolom, Molnár János vagyok.
Parancsoljon.
Én már nem most jelentkeztem be, hanem a legutolsóban.
Nem baj.
De lemaradtam. Lemaradtam róla. Nekem az a problémám van, drága, hogy volt nekem 100 000 forintos bankkártya tartozásom. És ezt elkezdték vonni, 33%-kal a nyugdíjamból.
Uh-huh.
És valaki ellenőr, vagy nem tudom kicsoda, ellenőrözte ezeket a lapokat, és akkor azt mondja, hát gyerekek, hát hogy lehet ettől az embertől vonni a 33%-ot, mikor még nem értem el a nyugdíjkorhatárt. Na most én erre szeretnék kapni választ a Farkas úrtól, hogy hát...
De bocsánat, akkor miből vonják a 33%-ot, ha nem nyugdíj?
Már nem a bankács a tartozás.
Azt értem, de milyen keresetéből, milyen ellátásából, tehát milyen összeg...
Én már akkor elmentem nyugdíjba.
Hát akkor csak a nyugdíjából vonják.
Nyugdíjamból vonták, igen, de már nem vonják. És azt szeretném megkérdezni, mert már több helyről hallottam, hogy még el nem élem a nyugdíjkorhatárt, addig nem vonhatnak le.
Nincs ilyen. Nincs ilyen. A bírósági végrehajtásról szóló törvény rendezi, hogy a nyugellátásokat akár korhatár előtti, akár más típusú nyugellátásról van szó, abból 33%-ig le lehet vonni a bíróság által megítélt tartozásokat, vagy a közjegyző által érvényesített tartozásokat, vagy ilyen esetben, ugye, amit a bank érvényesített a bíróságnál, ezeket 33%-onként le lehet vonni. Sőt, igen, hogyha több tartozás összejön, vagy ha mondjuk gyerektartás is van közte, akkor akár a nyugdíj 50%-át is elérheti.
Nem,
vagy...
ezt értem.
Igen. Tehát sajnos ez teljesen jogosan vonják a tartozás nem lehet
megoszni. Már hál' Istennek megszűnt, már nem
vonják. Hát akkor ennek örüljünk, hála jó Istennek.
Igen,
szóval. Jó egészséget kívánok, viszont hallásra.
Köszönöm szépen. Viszont hallásra.
Nagyon sok SMS jött, úgyhogy megpróbálok a végére járni. Nyugdíj előtti szolgálati időegyeztetéshez beküldtem egy 1971-ből való diák nyári munka bérpapírját, írja a hallgató. A nyufig válaszban mégsem tették be a szolgálati idő listába, mit tegyek.
Hát jogorvoslat. Egyrészt, hogyha ez egy határozat, akkor van fellebbezési lehetőség, ha pedig ezen már túl lenne a fellebbezési lehetőségen, akkor évente egyszer lehet újabb adategyeztetést kérni, hogyha ez. Uh-huh. De annak először jobb, hogyha az ügyintézőt fölhívja és megpróbálja tisztázni, vagy ír neki egy e-mailt, uh-huh. Talán válaszolnak neki, hogy miért hagyták ki, mert akkor tud intézkedni.
Köszönöm szépen. Azt mondja, hogy másfél éven van a nyugdíjigazom, 1996 óta rokkant vagyok, 67%-os a régiek szerint. Emellett dolgozom, kérnem kell-e a nyugdíjam megállapítását, vagy megtarthatom-e a rokkant ellátásom? Azt mondom, hogy ez a szokásos kérdés, ez mindig előjön.
Nem írja, hogy mikor született a kedves kérdező?
Nem.
Ja. Volt egy olyan szabály, aki...
Hát másfél éven van a nyugdíjig,
ja, akkor igen, akkor később. Mert a régi szabály nagyon egyértelmű volt, 1955. január 1 előtt született, és jelenleg rokkantsági vagy akkor rokkantsági ellátásban részesülő személy, mármint a nyugdíjkorhatára betöltésekor rokkantsági ellátásban részesülő személynek, ő kettő dolgot kérhetett, vagy kérte az általános nyugdíj megállapítást, vagy egyszerűen csak beadta azt a kérelmet, hogy a meglevő uh-huh. rokkantsági ellátás összegét változatlanul öregségi nyugdíjként kéri folyósítani. Ez csak az 55 január 1 előttiekre uh-huh. vonatkozik, aki későbbi, mint a kedves kérdező is, akkor neki be kell adni normálisan a nyugdíjigény. Pontosabban nem kell beadni.
Na most akkor be kell.
Vagy beadja, vagy nem. Nem kötelező uh-huh. beadni. Ha nem adja be, akkor rokkantsági ellátás címén kapja tovább ugyanazt az összeget. Uh-huh. És ugyanúgy emelik az éves normál emelésekkel, és így tovább. Ha beadja, akkor kiszámolják a rendes nyugdíját, és hogyha a rendes nyugdíja magasabb, mint a rokkantsági ellátás összeg, akkor azt fogja meg. Kapni.
Tehát akkor magyarul jobb, nincs. Hogyha beadja.
Hát jó, adja be, mert veszíteni nem fog vele, és hát, ha találnak okay. még valamit. Ha volt rokkantsági nyugdíjas korában, általában nem lehet találni semmit, tekintettel arra, hogy a rokkantsági nyugdíjat annak idején, amíg meg nem szüntették ezt a jogintézményt, ugyanúgy kellett kiszámolni, hogy olyan szabályok alapján, mint az öregségi nyugdíjat, tehát mindent figyelembe vette.
Köszönöm szépen. Azt írja egy hallgató, hogy 15 év magyarországi munkaviszony plusz 28 év nemzetközi szervezetnél folytatott munka után hogyan fogják a magyar nyugdíjamat megállapítani?
Hát attól függ, hogy melyik ez a nemzetközi szervezet, és arra milyen nemzetközi
hát majd
szerződés
akkor
vonatkozik.
Írja meg, és akkor
majd akkor tisztázzuk. Lényeg az, hogy a mindenhol a nyugdíjogos, tehát nem veszítenik, nem vesznek el a nyugdíjjogosultságok. A különbség abban van,
ez
hogy
férfi ez... férfi egyébként az úr.
Értem. Uh-huh. Tehát az abban lehet lehet különbség, hogy melyik országban van, hogy most az ENSZ, ez a nemzetközi szervezet, vagy EU, vagy OECD, vagy bármi, ahol ő esetleg dolgozott, akkor az arra vonatkozó nemzetközi szabályokat kell figyelembe venni, de majdnem mindegyik ugyanarra az alapelvre épül, az, hogy a nyugdíj jogosultsága szempontjából össze kell számítani a megszerzett biztosítási időket, majd ezt követően proráta, vagy teljes alanyi jogú, vagy teljes saját jogú nyugdíjakat kell megállapítani, és mindig a kettő közül a magasabbat állapítják meg.
Már is száguldunk tovább, 40 éves jogviszony, 25 év Magyarország, 15 év külföld után, miért nem számolnak nemzeti nyugdíjat? 54-es születési vagyok 2015-ben, aztán itt megszakad az írás, gondolom, akkor menj nyugdíjba.
Feltehetően, amit az előbb említettem, minden európai uniós és európai gazdasági térséges tagállamban, az EU-n kívül ez vonatkozik Liechtensteinre, Izlandra, mi van még ott, Norvégia, azt hiszem,
Norvégia,
és Svájc még külön. Tehát aki ez a 28 plusz 4 állam valamelyikében szerzett szolgált időt, arra az EU-nak a hivatkozott koordinációs rendeletei vonatkoznak. Tehát ott ez a kettő számítás érvényes, hogy kiszámolják a nemzeti jogosultság szerint, meg kiszámolják a proráta szerint, és amelyik magasabb, azt fogják megadni. Ha valaki, lehet, hogy a kedves kérdezőnél, ha olyan nincs, hogy nem számolják ki a nemzeti jogosultság alapján, mert azt kötelezően meg kell tenni, ha nem, akkor az jogszabálysértő, akkor tessék megfellebbezni. De szerintem az
még
lehet
két
benne.
Év után, vagy három év után?
Hát ha jogszabálysértő, az
akkor
nem érve.
Bármikor, aha.
De feltetően nem ekkora ordas hibát nem szokott elkövetni a hatóság, hanem inkább arról lehet szó, hogy a proráta nyugdíja magasabb, mint a önálló nemzeti nyugdíj, és ezért a prorátát kapja.
Azt mondja, egy alkalmazottam elérte az öregségi nyugdíjkorhatárt. Amikor hozzánk jött állományba, egy tévedésből egy évvel később lett bejelentve, 2007-2008-ról van szó. Mit tehetek, ha rendezni szeretném a kieső időt, valamint ez a kiesés minimál bérek mellett mekkora veszteséget jelenthet havi szinten a károsult alkalmazottnak?
Ezt egy könyvelővel tessék megvitatni.
Aha.
Ez könyvelési.
De milyen rendes?
Nagyon rendes.
Igen, nagyon ritka az ilyen. Következő SMS. Most májustól leszek nyugdíjas. A kérdésem, bocsánat, Németországban dolgoztam 33 hónapot 80-as években, de 1995-től itthon, és elkezdtem fizetni a járulékom a minimál bér után. Az ez időben szerzett párhuzamos időt hogy fogják értékelni? Mindkettő számít, vagy csak a magasabb értékű?
Ezt most nem egészen értem, ezt a kérdést.
Hát, hogy ő
Németországban is be volt jelentve.
Igen, és itt Magyarországon is fizette Magyarországon a minimál bér után.
Általános alapelv, hogy kizár egyszeresen lehet figyelembe venni a szolgálati időt, tehát nem lehet duplán számítani, és a német nyugdíj számításánál majd a német nyugdíj szerinti időt veszik figyelembe, a magyar nyugdíjánál meg a magyar időt veszik figyelembe. Itt is mondom, ez a proráta és a saját nyugdíj számítása az bele fog játszani. Az unió rendeletei szerint fogják itt is megállapítani a nyugdíjat, de soha nincs olyan, hogy duplán számít valami. Tehát mindig csak egyszeresen lehet számítani valamelyik nyugdíjhoz.
Jó, mindkettő számít, tehát akkor nem számít, és azt írja, hogy valamint elvesztettem a katonakönyvemet, ezért a HMR...
Hadd kiegészítő parancsnokságtól kérjen igazolást, hogy volt katona.
Azt mondja, sajnos 24 hónapért csak 15-öt igazoltak, ez hogy lehet?
Fogalmam nincs. Hát ezt tessék,
én nem voltam katona, úgyhogy...
Hát vagy rosszul emlékszik valaki, vagy nincs nyilvántartás, ez
hát
lehet, hogy valami történt. Tessék, addig, ugye minden napért harcolni kell, ezt már többször elmondtam ebben a műsorban, mert minden nap számíthat, úgyhogy vissza kell menni a hadkiegre, és addig tisztázni ezeket az ügyeket, mert ha talán emlékszik arra, hogy milyen alakulatnál volt, akkor ezt már föl lehet eleveníteni. És meg lehet keresni, mert a hadseregnek azért van komoly nyilvántartása, úgyhogy nyilván ott kapirgálni kell az archívumba.
Következő SMS. Feleségem ápolónő. Nők 40, eljövőre el szeretne menni nyugdíjba, ugyanakkor tovább dolgozna. Mi az eljárásrend? Kérdezi a hallgató. Munkaviszony megszüntetés, fél évig nem kap ellátást, majd visszamenőleg megkapja egy összegben, stb. Nem értem. Mit javasol ebben az esetben a szakértő úr?
Ha munkaviszonyban dolgozik, ugye az ápolónők jellemzően közalkalmazotti jogviszonyban dolgoznak, a közalkalmazottaknak nem van egyszerű ez az egész ügy. Ha ő nyugdíjas lesz, akkor utána nem érdemes már kérelmezni, hogy közalkalmazottként dolgozhasson tovább, mert még ha hozzá is járulna a munkáltató, fenntartó, tehát egy kormányzati jóváhagyás lenne, akkor is mindaddig, amíg valakinek a közalkalmazotti jogviszonya fennáll nyugdíjas korában, addig a nyugdíját nem adják, tehát addig a nyugdíj folyosítását felfüggeszti. Ezért ezt semmiképpen nem érdemes eljátszani. Két dolog lehet, vagy ha ahhoz kér kormányzati jóváhagyás, hogy tovább dolgozzon a nyugdíjigénylése nélkül, ez esetben gyűjtögeti a szolgálati idejét, tehát beleszámítanak a plusz évek is, és hogyha a nyugdíjkorhatára betöltése után, bár ez most egy ilyen 40 éves nyugdíjról van, akkor itt ezt nem kavarom most bele, tehát a nők kedvezményes nyugdíjat nem kötelező igényelni, de ha mégis szeretné igényelni, akkor utána azt kell megbeszélni a munkáltatóval, hogy ahhoz kérjen előzetes hozzájárulást, hogy más jogviszonyban, például vállalkozási jogviszonyban, vagy megbízási szerződés alapján foglalkoztassák tovább.
Köszönöm. A párom élne a nők 40-es lehetőségével. Látszik, minden férj most fölélet, nagyon jól olvasni. Az internetes online K0 jelű nyomtatványban kötelező megadni a munkaviszony megszűnésének dátumát. Kell-e megszüntetni a munkaviszonyát?
Ez egy teljes tévedés. Nem kell az interneten mindenféle hülyeséget olvasni. Vagy olvassák az én honlapomat, vagy menjenek fel az Államkincstár honlapjára. Tele van szeméttel az internet.
Jaj.
Amik már réges-régen, nem, ez engem nagyon föl tud idegesíteni, mert a hozzám befolyó kérdések zöme az abból fakad, hogy idióták mindenféle baromságot írkálnak a neten.
Rokkantsági ellátás mellett egyéni vállalkozóként milyen járulékot kell fizetni? Ez a következő kérdés.
Könyvelő.
Könyvelő, igen. Már nem könyvelőt
a kérdezem. A rokkantsági ellátás mellett az általános szabályok szerint kell járulékot fizetni.
Mindketten nyugdíjasok vagyunk, élettársi kapcsolatban élünk 30 éve, demens élettársam halála esetén jár-e az özvegyi nyugdíj?
Még egyszer. Tehát élettársak hány éve?
30 éve.
Igen, és együtt is élnek.
Hát gondolom.
Ha együtt élnek élettársi közösségben, teljesen mindegy, hogy milyen az egészségi állapota az élettársnak. Ha meghalna, akkor az élettárs jogosult 10 év megszakítatlan együttélés után az özvegyi nyugdíjra, ugyanolyan feltételekkel, mint hogyha házastársak lennének.
Jó. 1955. március 18-án születtem, már nem én, hanem az SMS-ező. Saját KFT-ből április 1-től megyek nyugdíjba. Körülbelül 46 év szolgálati időm van. Ügyintézés 45 nap. Amíg a hatóság nem dönt, nem vehetek BKK nyugdíjas bérletet. A bankom közlése, miután bért már nem, nyugdíjat még nem kapok. Így az utolsó irattól számolva nyugdíjas utalás legalább 45 nap, attól is elesek. Azt mondja, mit lehet ilyenkor tenni? Elveszítettem
várakozni
a jogaimat. Hát ez mindenki, ez aki elmegy nyugdíjba.
Nem kell megszüntetni a munkaviszonyt. Senki nem kötelezi arra, hogy megszűnjön a munkaviszony, ha versenyszférában dolgozik valaki.
Jó.
Én a mai nyugdíjigénylők helyében, először is nem idén, ha van munkahelyem és tudok dolgozni, akkor addig húznám, amíg csak lehet, mert minden évben egyre magasabb lesz a nyugdíj, ameddig a valorizációs szorzók ilyen szépen emelkednek. De ha már mindenképpen el akarok menni nyugdíjba, akkor nyugodtan dolgozzak addig, amíg meg nem jön az első nyugdíjam, mert ma már nem feltétele a nyugdíjigénylésnek a jogviszony megszüntetése, a munkaviszony megszüntetése.
Köszönöm szépen, türelmes hallgatót szólítok. Halló!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Én vagyok a vonalban, igen. Magyar Csilla vagyok, és szeretném emlékeztetni a nyugdíjgurút, hogy valamikor vagy február végén, vagy március elején beszéltünk, és én voltam az, aki a rokkant nyugdíjasok bérlet vásárlási lehetőségét firtattam, és egyáltalán ezt az egész aljas dolgot, ami 2012. január 1-én történt, és akkor kérdeztem, hogy most az Alkotmánybíróság.
Igen, emlékszem. Igen. Sajnos a magyar parlament nem teljesítette az Alkotmánybíróság által elrendelt dolgokat, tehát azt a mulasztását nem orvosolta még. El is hangzott erről interpelláció a parlamentben, meg is válaszolták, és egyelőre nem történt semmi. Úgyhogy,
ennyi
úgyhogy
van
sajnálatos
most.
Módon én is enyhén szólva nehezményezem, hogy nem hozták meg azt a jogszabályt, ami azért elég sok rokkantsági ellátásban részesülőnek jelenthetne egy kicsi enyhülést.
Hát igen, igen.
Úgyhogy ahogy lesz valami, akkor el fogjuk ezt mondani. Hát én nem tudok mást mondani, mint türelmet kérünk ez ügyben. Jó? Köszönjük szépen. Úgy látszik, elment közben a hallgató. Következő SMS, korhatár előtti ellátásban részesülök, újra számolják el a nyugdíj összegét, ha elérem a nyugdíjkorhatárt, 56-os vagyok, ha újra számolják el az újra számolást kérni. Nyilván a hallgató 10 percen belül kapcsolódott be, mert elmondtuk már.
Nem egészen így, mert a korhatár előtti ellátás az, amikor betölti az ember a nyugdíjkorhatárát, akkor változatlan összegben, ha esetleg volt levonás, akkor levonások nélkül átalakul öregségi nyugdíjá. Uh-huh. De az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő 6 hónapon belül kérhetjük az újra számítását az öregségi nyugdíjnak akkor, hogyha 2012. január 1 után és a nyugdíjbevonulás előtt legalább 365 nap plusz szolgálati időt szereztünk. Ez esetben kell is kérni, ezt magától nem állapítja meg a nyugdíjhatóság, hanem az érintett személynek kell kérnie a nyugdíj újraszámítását, amiatt, hogy ő szerzett legalább 365 nap plusz szolgálati időt. Ez gyakorlatilag majdnem minden korhatár előtti ellátott esetében fönnáll, mert hiszen dolgoznak jellemzően a ellátás mellett, és ezt úgy lehet érvényesíteni a plusz jogokat, hogyha élnek ezzel a lehetőséggel.
És akkor érdemes is.
Érdemes is, persze.
Hát nagyon nem egyszerű ez az egész.
De soha nem volt egyszerű.
Igen. De más országokban is ennyire bonyolult, mert akkor még két percig beszéljünk arról, hogy két hónapja mondta, hogy az osztrák nyugdíj
az a legnagy lelkűbb, igen, és nagyon egyszerűen áttekinthető.
Ezt, maga ezt
a rendszer,
de
a rendszer sehol nem egyszerű, de ahogy megjelenik az embernek, ez olyan, mint egy számítógép, ahol ha van egy grafikus felületem, akkor csak nyomkodom, legyezem, böködöm, tehát rendkívül könnyű kezelni. Ilyen egy osztrák, vagy ilyen egy német, vagy ilyen egy svéd nyugdíjrendszer, iszonyú könnyű kezelni a felhasználónak. Mögötte ugyanolyan bonyolult algoritmusok dübörögnek, csak hogy nálunk a felhasználó számára is rettenetesen bonyolult és átláthatatlan.
És csak egyszer kell.
Az osztrákoknál, vagy a németeknél, vagy a svédeknél, vagy a briteknél, ott például a leghíresebb az a svéd, hogy minden évben jön egy nagy narancsárga csíkozású boríték, ahol minden évben fillérre, pontosabban koronára pontosan elszámolnak a svédek, hogy mennyi volt a nyugdíjjogosultság ebben az évben, azt milyen befizetések alapján szerezte meg, azt hogyan emelték, hogyan valorizálták az előző évek nyugdíjjogosultságait. És ennek alapján, ha most menne nyugdíjba, mennyi lenne a nyugdíja. Tehát halál pontosan mindent lát az ember, nagyon hasonló az osztrák meg a svéd.
De ez csak számítógépes rendszer kérdése, nem? Tehát nem kell föltalálni a meleg vizet.
Nem kell semmit
meg lehet
föltalálni.
Venni ezt.
Meg lehet csinálni. Na, én azt nagyon sok helyen elmondom, hogy a magyar nyugdíjrendszer egyik legnagyobb baja, hogy bruttó keresetekből nettó nyugdíjat kell kiszámolni.
Hát ettől ilyen embertelen.
A másik, ami óriási gondot okoz, hogy mi egyetlen egyszer valorizálunk csak a magyar nyugdíjrendszerbe a nyugdíjbevonulás előtt. Az összes többi rendszer minden évben minden jogosultságot valorizál, ezért elő se fordulhat az, hogy például csak attól, hogy én idén megyek nyugdíjba, több lesz 11-12%-kal a nyugdíjam a tavaly nyugdíjba menőhöz képest, pedig lehet, hogy halál pontosan annyi a keresetünk, a szolgálati időnk, minden, mégis több mint 10% eltérés ugrik be. Ez elképzelhetetlen az általam ismert többi nyugdíjrendszerben, ahol minden évben mindig valorizálják, vagy az inflációval, vagy az ottani nemzetgazdasági átlagkeresetek mértékével, vagy valami vegyes módon, de pontosan látom, hogy a nyugdíj jogosultságaimat is minden évben emelik, ezért szó sincs arról, hogy egyszerre, löketszerűen határoznak meg valami emelést.
Ezért van annyi, ezért sokszor halljuk, hogy ugyanott dolgozott ugyanannyit, és sokkal több a nyugdíja.
Így van.
Azt mondja, hogy nők 40 igénylésekor a huzamos táppénzt kiveszik-e a jogosultsági időből?
A nők 40 jogosító időbe beszámít a táppénz folyósítási ideje. Ugye huzamos nem tud lenni, hát egy év maximum a táppénz.
Hát ez elég huzamos.
Értem, de a korábbi rendszerben még ismert volt az úgynevezett passzív táppénz. Tehát, hogyha valakit kirúgtak, vagy egyébként megszűnt a jogviszony, akkor utána ő még jogosult volt bizonyos ideig táppénzre. Na, ez a passzív táppénz, ez nem számítható be. Tehát az aktív, amíg fennáll a munkaviszony és táppénzen, keresőképtelen vagyok, az beszámít.
Ez jó hír, és ez is a végszó, dr. Farkas András nyugdíjgurúnak. Köszönöm szépen, hogy eljött, köszönöm
Tollat
Kölcsön. És május 8-án várom a hallgatókkal Jövök együtt. Majd. Nyilván nagyon sok kérdés lesz akkor is, mert hogy ezzel a mai műsorunk végére értünk, a szerkesztőtársam Selmeci János nevében is, illetve a munkatársaim József Péter és Kis Mária nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra, de várom önöket holnap délután egy egészen más műsora ugyanebbe az időben. Hallgassanak minket!
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsorát hallották.